Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején énekeljük a 226. számú dicséretünknek első három versét. 226. számú dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Halljátok most Istennek igéjét, amint a szól mi hozzánk a mai napon, Sámuel próféta második könyvének a 12. fejezetéből, az első 14 verset olvasom eképpen. Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá, mondané ki: két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak. A szegénynek pedig semmije sem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált, s felnevekedett nála gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment. Hanem elvevék a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzáment. Ekkor felgerjed a Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak: él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebledbe. Ennek felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt és ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely útálatos ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül. Magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazonáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban, a te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, talán rémülettel, talán félelemmel állunk meg a te ígéd előtt, amikor ennyire rapszódikusan történnek az események. Amikor hirtelen jelenik meg a te ítéleted, és amikor az emberi bűnnek a nyomán elterjed a halál ebben a földi világban. Talán félelemmel állunk meg a te ígédnek valósága és komolysága előtt, mert tudjuk, hogy ez ránk is vonatkozhat. Mert tudjuk azt, hogy talán mi is lehetünk azok, akiknek szólhatna az ítélet, hogy te vagy az az ember. Megvalljuk neked, mennyei atyánk, hogy talán bennünket is sokszor keresned kell, ahogy Dávidot kerested. Mert nem arra járunk, amerre mennünk kéne, amerre te akartad, hogy menjünk, hanem a magunk feje után járunk ebben a világban sokszor. Kérünk téged, hogy ez a mai alkalom is lehessen egy olyan, amikor megbocsátasz nekünk, hirdeted a te bűnbocsánatodat, és visszaterelsz minket arra az útra, amit te jelöltél ki a számunkra. És ha úgy tetszik a számodra, ha ez a te akaratodat szolgálja, akkor törj össze bennünket is, hogy általad újra felépülve tudjunk helyesebben, jobban a te akaratodnak élni. Kérünk, hogy taníts minket a mai alkalommal is a te utadon járni, és add ehhez nekünk a te szent lelkedet, hogy ne csak emberileg tudjuk megérteni, és ne csak emberileg akarjuk követni azt, amit elénk adsz, hanem te általad és te benned. Amen. Kedves testvérek, az a mai történet, ami előttünk van, a bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra rendelt ige szakasz, egy olyan történet, ami nagyon is végletek között mozog, ami egy nagyon is rapszódikus történet. Egy rövid idő alatt, egy rövid történetben az emberi bűntől az isteni kegyelemig jutunk el. De ezen a rövid úton is több kérdés van, ami fölmerülhet a számunkra. Több olyan dolog is van, ami ebben a földi életben számunkra is valóságos, ami ennek a földi életnek is velejárója. Annak ellenére, hogy a történet egy meghatározott politikai körülmények között szólalt meg, egy meghatározott jogrendben, egy meghatározott társadalmi rendben szólalt meg, ma is átütő a számunkra. Azért, mert olyan dolgokkal foglalkozik, ami számunkra is meghatározó, ami számunkra is fontos a mai korban. Az emberi természetnek és az isteni kegyelemnek a működését láthatjuk ebben. Dávid az, aki az emberi természetet mutatja meg. Az emberi természetnek azt a sajátosságát, amikor a saját fejünk után megyünk. És Nátán pedig abból az isteni kegyelemből jelenít meg valamit ebben a történetben, amikor az Isten az ilyen ember után megy, aki eltévedt, és aki nem jár az Istennek az útján. Így ez a történet előttünk a mai napon a bűnvallásról, a bűnbocsánatról, de a bűnöknek a következményéről is szól a számunkra. Ezért lehet fontos nekünk ez a történet, ezért kell figyelnünk a mai napon erre a történetre. De az egész nem innen indul ki, nem a 12. fejezet az, amiben megtaláljuk azt, hogy mi ennek a történetnek a problémája. A probléma a 11. fejezetben van előttünk, ahol Dávid megkívánt egy nőt, Betsabét, paráználkodott vele, majd mikor kiderült, hogy várandós tőle, akkor a bűnének az elfedezése miatt hazahívatta a férjét, aki nem engedelmeskedett neki, egyébként a saját katonája is volt, Úriást, és amikor nem engedelmeskedett, vagy nem csinálta azt, amit Dávid akart, hogy csináljon, akkor Úriást a saját halálos ítéletével visszaküldte a harcba, és elintézte azt, parancsba adta azt, hogy a csata közepette valahogy hozzák olyan helyzetbe, ahol meg fog halni. És persze ennek a halálnak nem csak ő esett áldozatul, hanem ahogy a háborúban lenni szokott mások is, mint egyfajta járulékos veszteségként. A történet még rövidebben összefoglalva arról szól, amikor Dávid veszi kezébe az irányítást. A 11. fejezetben folyamatosan arról olvasunk, hogy Dávid küldi az embereket ide-oda. Hogy ő rendelkezik az emberekről, hogy ő gondoskodik arról, hogy minden embernek az akaratát a saját vágyainak az irányításának rendelje alá. És hogy mindig mindenki mindenhol azt csinálja, oda menjen, úgy intézkedjen, ahogy az neki tetszik. De ez a történet természetesen nem csak a zsidóknak az egyik leghíresebb királyáról szól, hanem mindannyiunkról is szólhat. Ez a történet rólunk is szólhat, hogyha mi is olyanok vagyunk, akik megpróbáljuk mindenkor a saját kezünkbe venni az irányítást. Ha Istent és embert nem szeretve magunkat helyezzük előre, és azt akarjuk elérni, ami a mi vágyunk, a mi célunk ebben a földön. Könnyű lenne erről a történetről beszélni, hogyha ez tényleg csak egy több ezer éves esemény lenne. Vagy hogyha arról szólna, hogy a politikusok a hatalomnak a nyomása alatt hogy megromlanak, és milyen korruptak lesznek. De ez nem csak erről szól, nem csak a vezetőkről szól, és nem csak egy több ezer éves eseményről szól, hanem valóban rólunk is. Annak ellenére, hogy Dávid milyen kiemelkedő jelenség a Szentírásban, hogy milyen gyönyörű zsoltárokat szerzett, hogy mennyire hatalmas uralkodója volt Izraelnek, hogy a megváltónknak az őse volt, ennek ellenére ő ugyanúgy csak egy hívő is az Isten népében. Sőt, ha úgy tetszik, a hívő embernek a mintaképe. És hűséges ez a mintakép ahhoz, ahogy mi is ebben a világban élünk, ugyanis megmutatja a jó oldalát a hívőknek, de megmutatja a rossz oldalát is. Megmutatja azt a gonoszt is, amire mi is képesek vagyunk bármikor. Megmutatja azt, hogy milyen az, amikor a saját kezünkbe akarjuk venni az irányítást, és megfeledkezünk arról, hogy Isten az, aki irányítja ezt a világot. Hogy Isten az, akinek van joga rendelkezni ebben a világban mindenről. De ez a történet a hívő embernek a mintaképén keresztül arról is szól, hogy az ember ebből a mélységből, amiben Dávid jutott, hogyan tud visszatalálni az Istenhez. Azt is megmutatja nekünk ez a történet, hogy hogyan tudunk mi visszatalálni Istenhez. De nézzük azt, ahonnan ez az egész kiindult. Dávid láthatóan elégedett azzal, amilyen helyzetbe került. Megkapta azt a nőt, akit akart, elintézték azt a parancsot, végrehajtották azt a parancsot, amit kiadott, és úgy tűnik, hogy teljesen nyugodtan trónolhat újra Izraelnek. Izrael fölött teljesen nyugodtan veheti a kezébe Izrael vezetését. Dávidnak a bűnei látszólag a feledés homályába merülnek. Nem foglalkozik azzal, hogy az a trón, amire ő föl fog ülni, az Istentől adatott neki, hogy az Isten kegyelméből van neki rendelve. Nem foglalkozik azzal, hogy ezzel a trónnal, ezzel a hatalommal majd el kell számolnia valamikor, hanem visszaül oda, mintha nem történt volna semmi, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Sőt, amikor ezen a trónon ül és bíráskodnia kell, mert Nátán próféta elé hoz egy ügyet, akkor nem csak dönt ebben az ügyben, nem csak másokat megítél, hanem még fel is háborodik. Ez is azt mutatja a számunkra, hogy nincsen benne bűntudat, hogy ebben a történetben nem ismeri föl azt, hogy ő róla van szó, hanem úgy érzi, hogy minden rendben van, korlátlan hatalma van, és ezért bármit megtehet. Ennek a korlátlan hatalomnak az egyik jele az is, amikor az ítéletet kimondja. Figyeljük meg, hogy az ítélet elsőnek az, hogy az, aki ezt elkövette, a történetbeli cselekményt elkövette, aki elvette a szegénynek az egyetlen bárányát, pedig ő maga gazdag volt, arra Dávid elsőnek azt mondja, hogy ez az ember, ez a gazdag halálnak fia. Azért is a korlátlan hatalmáról árulkodik Dávidnak ez a kijelentés, mert ha valaki ilyet cselekedett, ha valaki ellopta a másiknak a bárányát, akkor azért nem halál járt, hanem egy négyszeres kártérítés. De Dávid úgy érezte, hogy Isten igéje, Isten törvénye fölött áll, és ő úgy dönthet kedve szerint, ahogy az neki tetszik. És utána, amikor ezt az ítéletet meghozza, akkor mint egy másodlagosként kihirdeti azt is, amit Isten megadott Izraelnek. A saját ítélete után Isten ítélete is következhet, azt is ki lehet ejteni. Ilyen az az ember, aki a saját kezébe veszi az irányítást. Ilyenek vagyunk mi is, amikor ezt cselekedjük. Talán képesek vagyunk arra, hogy mindenkin átgázoljunk, hogy mindenkit feláldozzunk azért, hogy elérhessük a célunkat. És közben pedig képesek lehetünk arra is, hogy másokat ítélgessünk. Megmondjuk mindenkinek, hogy merre van előre, akkor is, hogyha mi nem ezen az úton járunk. És közben törekszünk arra, hogy nehogy kiderüljön az, hogy eltévejettünk attól az úttól, amit mi is javasolunk másoknak. Persze nem kell ennyire súlyos dolgokra gondolni, mint ami Dávidnak a bűne volt. Hogyha emlékezünk Jézus tanítására, akkor pontosan tudjuk azt, hogyha valakiről már rosszat mondunk, akkor azzal az első lépést megtettük az emberölés felé. Hogyha valakiről már rosszat gondolunk, azzal már bűnt követünk el. Vagy hogyha valakire csak úgy tekintünk, hogy megkívánjuk, akkor azzal mi is a paráznaság bűnének az első lépését tettük meg. Ha már csak apró bűnöket cselekszünk, ha már csak kis dolgokban is elindulunk ezen az úton, akkor ránk is igaz az, ami Dávidra igaz volt. Hogy az Úrnak nem tetszik az, amit így elkövetünk. És ennek a nem tetszésnek, annak, hogy Istennek nem tetszik az, amit csinálunk, hogy a saját kezünkbe vesszük az irányítást, megvan a maga következménye. Az első következmény az az, hogy az ember után küldi az Isten az ő prófétáját. Hogy az Isten gondoskodik arról, hogy az ő üzenete eljuthasson az ilyen eltévejedett emberhez. Ha úgy tetszik, ez már önmagában egy örömüzenet. Mert azt jelenti, hogy ha rossz úton járunk is, hogyha saját magunkat is helyezzük előre, akkor Isten gondoskodik arról, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy visszataláljunk. Mert az Isten nem akarja azt, hogy ha teljesen magunkat helyezzük előre, hogyha a saját fejünk után megyünk, akkor elveszünk, hanem ő utánunk küld, és azt akarja, hogy visszaforduljunk hozzá. Ilyen a mi Istenünk ennek a történetnek a tükrében. Egy olyan Isten, aki folyamatosan a tőle elszakadt ember után rohan, hogy hallja meg az ő üzenetét, és találjon vissza hozzá, hogy térjen vissza hozzá. Tökéletesen látszik az ebben a történetben, hogy Isten valójában így kegyelemből hirdeti meg még az ő ítéletét is, hogy egy ilyen kegyelmi fölindulás az, ami az Istennek az ítéletét meghirdeti az embernek. Jól láthatjuk ezt a 7. és 8. versben, ahol így szól a próféta. Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene. Én kentelek föl téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit, a te kebletbe. Annak felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt és ezt adtam volna néked. A próféta azzal kezdi Isten ítéletének a meghirdetését, hogy felsorolja Istennek a kegyelmes cselekedeteit. Hogy megmutatja azt, hogy Isten milyen kegyelmes volt vele, és hogy ő mitől szakadt el. Erre a felismerésre akar minket elvezetni az Isten az ő kijelentésével. Arra a felismerésre, hogy ő nem hagyja, hogy elszakadjanak tőle az ő választottai. Hogy ő nem szűnik meg gyakorolni a hatalmát akkor sem, hogyha mi ezzel a hatalommal nem foglalkozunk. Hogyha mi a saját hatalmunkat, a saját érdekeinket, a saját vágyainkat helyezzük előtérbe, Isten akkor is utánunk jön, hogy visszatereljen bennünket. Persze ez a visszaterelés, ez az elküldés, az ő prófétájának az elküldése, ez noha visszaterelés, noha visszatérés Istenhez egyáltalán nem kellemes. Látszik az, hogy Dávid az ítéletnek a súlya alatt, a visszaterelő ítéletnek a súlya alatt szinte porrá zúzódik. Látszik az, hogy Dávid szinte teljesen megsemmisül, amikor a saját ítélete visszahullik rá, úgy, mint ami az Istennek az ítélete. Ennek a megsemmisülésnek a jele az, amikor Dávid megvallja a bűneit, és így fogalmaz, vétkeztem az Úr ellen. Ez a héberben még rövidebb, hogy csak két kifejezéssel adja vissza a héber nyelv ugyanezt a bűnvallást. Azért ilyen rövid, azért ennyire kompakt a bűnvallása Dávidnak, mert nem tud többet mondani. Mert nem tud az ő bűnei alatt, az Isten ítéletének a súlya alatt többet megfogalmazni. Ő teljesen össze van törve, teljesen megroppant az Isten ítéletének a súlya alatt. És nem kezd el magyarázkodni, mint ahogy Saul tette a Sámuel első könyvének a 15. fejezetében, hanem teljesen alááll annak, hogy az Isten ítélete legyen meg rajta. Hogy ő fölismerte, hogy az Isten ítélete igaz ő rajta. Ez az Isten ítéletének az egyik lényege, hogy az ember teljesen összeroppanjon, hogy ne legyen olyan, amivel megpróbálna alkupozícióba kerülni, hanem teljesen alávesse magát Istennek. És ha ilyen összetört állapotba kerül az ember, ha ilyen összetört állapotba kerülünk mi, akkor el tudjuk engedni végre a vezetést, és át tudjuk adni azt újra Istennek. Csak a futballban szokás az mostanában, hogy ha valaki csak egy kicsit is megpöccintenek a pályán, akkor azonnal összeesik, és utána, amikor visszakapta a labdát, akkor megy tovább a játék. De az Istennél ez nem így van. Hogyha ő, ha csak akár megpöccint is minket, akkor mi az alatt valóban össze kell, hogy törjünk. Föl kell, hogy adjunk mindent, hogy utána ő tudjon tovább vezetni bennünket. Így kell az Isten ítélete alatt átadni a mi életünket az Isten vezetésébe. Így kell rábízni magunkat az Isten vezetésére. Ez az Isten ítéletének a célja, hogy ezt elérje mindannyiunknak az életében. Hogy újra az ő kezébe tegyük le a kormányrudat. Fontos kiemelni ezt a célt, mert amikor az Isten ítéletével szembesülünk, akkor sokszor úgy érezzük magunkat, hogy látjuk azt a helyet, ahova kerültünk, látjuk azt a távolságot, amennyire elszakadtunk Istentől, és úgy érezzük, hogy onnan már nincs visszaút, hogy onnan már nem tudunk visszatalálni. De az ítéletnek nem ez a felismerés a célja, hanem az, hogy vissza akarjunk térni. Az, hogy újra az Istenhez tartozzunk. Dávid fölismeri így az Isten akaratát, és többé nem ragaszkodik az általa vágyott dolgokhoz, hanem ahhoz igazodik, amit Isten kijelölt a számára. Dávid az Isten ítélete alatt hajlandó elengedni a saját általa kijelölt utat, és újra az Istenre bízni a teljes életét. Nekünk is ezt kell tennünk, nekünk is így kell hozzáállnunk ahhoz, hogyha Isten ítéletét halljuk az életünkben. Mert Isten a mai nap is, a mai világban is mindannyiunk fölött fönntartja az igényét arra, hogy irányítsa az életünket. Nem csak a vezetők, akiket az Isten fölkent a vezetésre állnak az Isten színe előtt, hanem mindannyian ott vagyunk, és mindannyian az ő vezetése alatt kell, hogy álljunk. Nem csak az uralkodók, mint ahogy Dávid volt, hanem minden egyes ember az, aki az Istennek a vezetését kell, hogy keresse, és így kell, hogy az életét rendezze. És ő vezetni is akar minket. Az Istennek rengeteg olyan módja van, ahogy ezt a vezetést megvalósítja az életünkben, ahogy ezt a vezetést meg tudjuk érteni, hogy ő merre akar terelni minket, hogy ő mit tűzött ki a számunkra. Hogy csak három triviálisat említsek, a Szentírás olvasásának ez a célja, hogy az Isten vezetését megkapjuk. Az imádságnak ez a célja, hogy az Isten vezetését el tudjuk kérni így is, és meg tudjuk érteni így is. Nem csak az, hogy kérjünk tőle, hanem hogy a vezetést meg is kapjuk. De a szenteknek, a gyülekezetének ugyanez a funkciója, hogy itt egymással beszélve, hogy itt a Szentlélek által szólva úgy tudjunk segíteni a másiknak, hogy föl tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy, vagy meg tudjuk értetni vele, hogy Isten mit akarhat tőle. Persze ebben nem vagyunk mindig teljesen biztosak, de lehet, hogy csak egy olyan elejtett szó az, ami segít a másiknak, amire mi nem is gondoltunk volna. Így tudunk mi is megállni Isten színe előtt. Így tudjuk az ő kegyelmes ítéletét hallva mi is az ő akaratának arárendelni az életünket. És így tudunk mindenkor az Istennek az irányítása mellett elkötelezni magunkat. Ez az Isten ítéletének a célja. Végül hadd szóljak arról, hogy az ítéletnek és a bűnbánatnak mi a következménye. Ami úgy mutatkozik meg ebben a történetben, amikor Isten azt mondja, hogy elengedi Dávidnak a bűneit. Amikor Dávid megvallja ezt a rövid bűnvallást, akkor Isten azt mondja, hogy elengedtem a bűneidet. Ez az elengedés valami olyasmit jelent, hogy félretesz, hogy félre helyez valamit, hogy félre helyezi a bűnöket. Úgy kell ezt elképzelnünk, mintha a bűnei, Dávidnak a bűnei egy szárgulódó jármű lenne, ami hogyha Dávid nem tér ki előle, akkor elcsapja őt. És mivel Dávid teljesen össze van törve, ezért nem is tudna kitérni előle. De Isten az ő kegyelméből eltéríti ezt a száguldó járművet azért, hogy Dávid élhessen. Ez jelenti a bűnöknek a bocsánatát, hogy az Isten meg akar minket óvni, ha nem is feltétlenül minden alkalommal erre az életre, de az örök életre igen. Az Istennek a bűnbocsátó kegyelme elsősorban mindig az örök életre tekint, és csak ezt követően valósulhat meg ebben az életben is. És hogyha így tekintünk az Istennek a bűnbocsátó kegyelmére, akkor persze ott kell, hogy legyen bennünk a kérdés, hogy akkor mi van a csecsemővel? Hogyha Isten elengedte Dávidnak a bűneit, akkor mi van azzal a csecsemővel, akiről olvasunk, hogy neki viszont meg kell halnia? Mi értelme van ennek? Hogyan van ez összefüggésben azzal, hogy Isten valóban bűnbocsátó kegyelemmel van irányunkba? Előre szeretném bocsátani, hogy választ én sem tudok erre adni. És arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ne is próbáljunk erre választ keresni, hogy Isten oldaláról hogyan tudjuk ezt megmagyarázni. Hogy Isten akaratáról, hogy Istenről mit mond a számunkra ez. Mert Istennek vannak olyan dolgai, amit nem tudunk megérteni. Engem is kétségbe ejt az, amikor erről olvasok. De nem abban az értelemben ejt kétségben, hogy Istenben kételkednék, hanem abban, hogy fölismerem azt, hogy a bűneinknek mekkora súlya van. Azért aggódom, mert ez a történet jól megmutatja azt, hogy a bűneinknek a következménye nem feltétlenül múlik el akkor, hogyha Isten az ő bűnbocsátó kegyelmét adja a mi számunkra. Az örök életet megadja nekünk, de nem biztos, hogy mindent eltöröl, ami a mi bűnünkből következik. Isten azt akarja ezzel a képpel megmutatni, hogy rettenjünk el a bűnöktől. Mielőtt elkövetnénk őket, vegyük figyelembe azt, hogy lehet, hogy nem fogjuk tudni visszacsinálni őket. Rettenjünk el ezektől, mert az ember bűneinek a következménye sokszor nagyon is halálosan komoly ebben a világban. Isten felől nem tudjuk megérteni ennek a csecsemőnek a halálát, de a bűneink felől érteni tudjuk, hogy mire akar mutatni ez a számunkra. De ne értsük, vagy ne akarjuk úgy magyarázni sem a csecsemőnek ezt a halálát, mint hogyha ez megmagyarázható lenne. Minthogyha egy gyermeknek a halála olyan dolog lenne a mai világban, amit meg lehet érteni, amin túl lehet lendülni. Egyáltalán nem az. Ne legyünk olyan kemény szívűek, akiknek úgy tűnik, hogy egy csecsemőnek a halála megmagyarázható bármilyen körülmények között, hanem tudjunk sírni a sírókkal. Legyünk olyanok, legyen olyan képmutatás nélkül való, ami szeretetünk, ahogy Pál is írja, hogy az ilyen eseményeken valóban megrendülünk. És nem úgy tekintünk az életre, hogy innen nézve az örök élettel minden rendben van, hanem igenis tudjunk ezeket a mélységeket megjárni. Tudjuk ezeket a mélységeket fölvállalni. Mert nem minden csak arról szól, hogy az örök életnek az örömében élünk mindenkor. És végül még egy dolgot kerüljünk el a csecsemő halálának az ügyében. Ne mondjuk rá azt, hogy ez az, ami megváltotta Dávidot a haláltól. És hogy mintha egy olyan jel lenne, ami előre mutat Jézus Krisztusra. Nem mondjuk ezt, mert a csecsemő nem önként vállalta ezt a halált, mint ahogy Jézus Krisztus vállalta értünk a halált. És másik részről az Isten sosem kívánja az embereknek a halálát azért, hogy őt kiengeszeljék. Sosem magyarázzuk így, mintha ez egy Jézusra előremutató jel lenne. Hogyha Jézust keressük ebben a történetben, hogyha azt keressük, hogy hogyan mutatja meg ez a történet a számunkra még jobban Jézust a mi életünkbe, akkor Nátánra figyeljünk. Arra a prófétára, aki engedelmes volt az Istennek. Aki elment ahhoz az eltévedt emberhez, akit az Isten vissza akar terelni. Aki hirdette az Istennek az üzenetét, és hirdette az Istennek a bűnbocsátó kegyelmét is. Nátánnak a neve azt jelenti, hogy az Isten adta. De nekünk Isten nem Nátánt adta, nem csak egy prófétát adott, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. Számunkra Jézus az, akire mindenkor figyelnünk kell, és aki mindenkor utánunk jön. Ő az, aki keres bennünket, akiben Isten ígéje elér minket, akiben Isten ígéje megszólít minket. Ő az, akiben Isten hozzánk hasonló lett mindenben, kivéve a bűnt. Jézus Krisztus az, akiben látjuk azt, hogy milyen az az ember, aki alárendeli magát az Isten akaratának. És ő az, akiben látjuk is azt, hogy az Isten mennyire komolyan veszi az elveszett embernek az ügyét. Hogy mennyire végletesen hajlandó lehajolni azért, hogy az elveszett emberek visszatérjenek hozzá. Jézus Krisztus az, akiben látjuk azt, hogy a bűneink mennyire véresen komolyak, de amiben látjuk azt is, hogy Istennek a kegyelme halálosan komoly ránk nézve. És hogyha Jézusra, mint a feltámadottra tekintünk, akkor lássuk azt, hogy nincsen olyan dolog, ami elszakítana minket az Istentől. Hogyha a bűneinknek a következményei jelen valók is ebben a világban, hogyha el kell szenvednünk a bűneinknek a következményeit itt, ebben a világban, ez akkor sem jelenti azt, hogy elszakadtunk volna Istentől, és ne lehetne vele közösségünk. Csak egy példát mondjak, hogy mi is az ilyen következményeknek az elviselése. Úgy képzeljük el, mintha valaki az alkoholizmusból szabadulna, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezután visszakapja azt az értelmét, vagy egy új máját, amit korábban elívott. Hanem az ő bűneinek a következménye ott marad vele. Azoknak a következménye, amit az ő testében elhordoz, azok ott maradnak vele. De ez nem jelenti azt, hogy ha valaki ilyen állapotban van, akkor ne lenne Istennek a kegyelmében. Istentől tehát semmi sem zárhat el minket, amennyiben mindenkor őszinte szívvel megbánjuk előtte a mi bűneinket. Istenhez minden útról vissza tudunk térni, és az ő közösségéhez mindenkor, bármilyen helyről, bármilyen állapotból tudunk csatlakozni. Nátán csak itt a földi időben tudta kísérni Dávidot és Salamont, és tudta hirdetni azt, hogy az Isten közösségébe hívja az embereket. Tudta fölhívni arra a figyelmet, hogy az Isten közösségéhez tartozzanak. De Jézus a Szent Lelke és igéje által velünk van mindenkoron, minden napon, a világ végezetéig. Erre tekintsünk, és így akarjunk, így találjunk vissza mindenkor Isten közösségéhez. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, mert üzeneted van a számunkra. És hogy a te legvégső és legtökéletesebb üzeneted, ami Urunkban, a te fiadban, Jézus Krisztusban mutattad meg a számunkra. Hálát adunk neked azért, mert lehetőséget adsz a számunkra, a te igédben, a neked elmondott imádságban, a te gyülekezetedben, hogy igazodni tudjunk hozzád, hogy az életünket alá tudjuk rendelni a te akaratodnak, a te rendelésednek. Add, hogy ezekkel mindenkor tudjunk élni, hogy a te vezetésedet így keressük minden napon, hogy mindig figyeljünk arra, hogy hol tart az életünk, és a te ígédnek a tükrében hol látjuk magunkat. És kérjük, segíts minket abban is, hogy ne csak befogadói, és ne csak a személyes életünkre megértői lehessünk a te üzenetednek, hanem tudjuk hirdetni is azt. Tudjunk úgy menni másokhoz, hogy téged, mint kegyelmes Istenünket mutassunk meg. Hogy téged úgy mutassunk meg, aki visszavárja az eltévedett embert. Aki elvárja azt, hogy visszaadjuk neked az életünknek a vezetését. De aki mindenkor megbocsátasz nekünk. Akkor is, hogyha talán nem törlöd el ennek minden nyomát, minden maradványát ebben az életben. És kérünk, hogy segíts mindenkor abban, hogy hűségesek lehessünk hozzád. Hogy meg tudjunk alázkodni előtted, és alá tudjuk rendelni a te akaratodnak a mi életünket. Így kérünk, áldj meg minket a te fiadnak nevében. Amen. Egy csendes percben vigyük Isten elé személyes imádságainkat. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot, mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vételére készülve énekeljük a 225. számú dicséretünket, annak az első négy, a hatodik és a hetedik versét, 225. számú dicséretünk első négy, hatodik és hetedik verse. Az első vers így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.